Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a VOSZ elnökének Demján Sándornak a kezdeményezésére 2003-ban alapította meg a Prima Primissima díjat. Az elismerés művészeknek, sportolóknak és a sajtómunkatársainak adható a mai napig. A Prima Primissima díj 2005-től egészült ki a területi Prima díjak rendszerével, egyúttal bővítve a jutalmazhatók körét. 2025. szeptember 27-én a Salgótarjáni József Attila Művelődési Központban 20. alkalommal adta át a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Nógrád megyei szervezete a Prima díjakat. A kiemelkedő társadalmi felelősségvállalásért díjat a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány tiszteletbeli elnöke, dr. Ber Miklós, római katolikus nyugalmazott Váci megyés püspök vehette át. Ma pedig a Civil Rádió Szkercó műsorában köszöntetem a püspök atyát. Szervusz!
Szervusz!
16 éves püspöki munkádat követően 2019-ben vonultál nyugdíjba. Ezután is folytatni kívántad az addigi gyakorlatot, a segítséget igénylő cigány emberek közösségek támogatását. Nógrád megye két falujában, Szalmatercsen és Ságújfalun kezdtétek el igen széles spektrumban a karitatív tevékenységet.
Amikor nyugdíjba mentem, természetes módon egy kicsit úgy elgondolkoztam, hogy hát ilyen öreg emberként, ugye akkor voltam 76 éves, mit is fogok csinálni. És azokban a napokban találkoztam a Vecsei Miklós barátommal, akit régóta ismerek, és ő is rákérdezett, hogy milyen terveim vannak. De ő rögtön vissza is kérdezte, hogy nem lenne kedvünk, vagy kedvem bekapcsolódni a felzárkóztatási programba, amit a Máltai Szeretett Szolgálat olyan nagyszerűen végez. Dehogy nem, hát hogy kell ezt csinálni? És akkor tudtam meg, hogy úgy lehet konzorciumi partnerséget vállalni, ha az embernek van egy jogi háttere, többek között egy alapítvány is erre a célra lehet le. És akkor a barátaimmal megbeszéltem, és az ő segítségükkel megalapítottuk a Szent Ferenc Szegényei nevű alapítványt. Ezzel azért egy kicsit szerettem volna Ferenc pápának a gondolataira is irányt mutatni, meg mellette régen is még a püspöki szolgálatom előtt korábban olyan falvakban szolgálhattam, Pilismaróton, Dömösön elsősorban, ahol közelről láthattam a rászoruló családok helyzetét, hát elsősorban a cigány családoknak a hátrányos helyzetét. Na úgyhogy így indult el az alapítvány, és megtaláltam a munkatársakat, és azért választottam először a Ságújfalut, ahol ismertem jól a polgármestert, aztán később a Szalmatercsi önkormányzattal is felvettem a kapcsolatot, és találtam nagyszerű munkatársakat. Most már 6 év távolából visszatekintve tulajdonképpen egy nagy ajándékot kaptam azokban az emberekben, akik ugyanúgy érzik a feladatot és a felelősséget, hogy segítsenek esélyt kapni, esélyt teremteni a hátrányos helyzetű családoknak. Na hát erről a 6 évről úgy látszik, hogy tudomást szerezhettek mások is, mert nagyon sokan támogatnak mind a mai napig, és hát az adományokból tudtuk mind a két településen a közösségi házat fölépíteni, berendezni, és most az utóbbi időben Szalmatercsen tudtunk venni egy családi házat, amit olcsón meg tudtunk venni, és ott szeret kialakítani családi bölcsödét, de amit lehetne használni természetesen egy kertes házról van szó, nyári fiatalok programjainak a befogadására is. Így tekintek vissza erre a 6 évre, és nagyon köszönöm mindazoknak, akik figyelemmel kísérik a mi tevékenységünket. A honlapunk működik, és rendszeresen frissítve a tevékenységeinkről mindenki hír kaphat. Gondolok a napi tevékenységekre, ami elsősorban azt jelenti, hogy iskola után a gyerekekkel foglalkoznak a munkatársaim, nyugdíjas pedagógusok, jószándékú nyugdíjas emberek, hogy fölkészüljenek a másnapra a gyerekek. Fejlesztő programokat tartunk nekik. Délelőtt megint csak foglalkozunk a elsősorban hátrányos helyzetű cigány családok szülőknek, babamama programmal, és hát ezért lenne jó a bölcsöde is, amit mind a két polgármester támogat, hogy a munkába állásba is segítsük a szülőket. A lényeg az, hogy a nyári programok minden nyáron viszik őket táborba. Nagyon sokszor sokszor mentünk velük színházba, moziba, állatkertbe, kulturális programokra, elvittük őket a Balatonhoz, vagy a Dunakanyarba. A lényege az ennek a foglalkoztatásnak, hogy kinyissuk egy kicsit ezeknek a cigány családoknak a látókörét, és adjunk nekik bátorítást, hogy ők is a maguk lábára állhassanak. Nagy büszkeséggel és örömmel mondom azt, hogy két kislányunk már az eddigi foglalkoztatásban ismert kislányunk már középiskolát kezdett. És hogy a szülők is értik, elhiszik, hogy szükség van arra, hogy a gyerekek tanuljanak, és így tudjanak majd ők is olyan munkakört betölteni, amivel majd a saját családjukat el tudják látni. Nagyon jó a kapcsolatunk az önkormányzatokkal, kölcsönösen segítjük egymást azokban a feladatokban, ami mind erre az irányra utal.
Személyes kapcsolatod van?
Igen. Mióta nyugdíjba mentem, 5 évig még Nagymaroson kaptam egy szolgálati lakást, de az utóbbi hónapokban most már a igazi idős otthon lakója vagyok, de rendszeresen tartom a kapcsolatot. Tehát a munkatársakkal természetesen telefonon, interneten kapcsolatban vagyunk. Itt nálam tartjuk mindig a kuratórium üléseket. Már én csak tiszteletbeli elnöki feladatot vállaltam, de természetesen együtt élek az alapítvány mindennapjaival, és mindenről kapok tájékoztatást, és havonta egyszer-kétszer biztos, hogy személyesen is elmegyek meglátogatni őket. Hát nem beszélve a nyári táborokról, programokról, ahol megint csak amennyire tudtam, részt vettem. Tehát a személyes kapcsolat, és hát itt csak például egy eszembe jut, hogy ódai sportpályát avathattunk, ahol én voltam a kezdő rugás felelős. De Mikulás ünnepségekre mindig elmegyek minden évben.
Erre akartam utána, hogy voltál te már Mikulás is.
Igen, és hát tényleg nagyon aranyosak a gyerekek, amit mindig szoktam mondani, hogy csak egyszerűen ott kell lenni közöttük, és a gyerekekkel rögtön megvan a személyes kapcsolat. Hát csak most gondolok az egyik kisfiúra, a kis Ricardóra, akit a nyári táborba a Dunaparton megtanítottam kacsázni, és mindig olyan büszkén mondja, hogy hát már 6-7-et is tudtam pattintani. De ide sorolhatom tényleg azokat a nagyon kedves családlátogatásokat, hát amikor beszélgethetek a szülőkkel, és hát ugye azok a programok, amiket említettem, azok kiegészülnek azokkal a támogatásokkal, amit megint csak a jószándékú ismerősök, barátok, támogatók révén tudunk tenni. Tehát rendszeresen tudunk gyerekruhát osztani, gyerekjátékokat osztani. Vettünk kerékpárokat a gyerekeknek. Mind a két közösségi házunknál van foglalkoztatási lehetőség, játszótér, egy kis sportpálya. Tehát ezek mind-mind kiegészítik azt a pedagógiai célt, hogy a születésükből adódó, hát a családi körülményekből adódó hátrányt minél inkább csökkenteni tudjuk. A zenei programokat is ide sorolhatnám, tehát a zenetanulásba is részt veszünk. Tehetséges gyerekeket próbáljuk itt is, meg a sportba támogatni. Nagyon sok lehetőség van, és amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy a tevékenységünkön keresztül nagyon sok tehetős család megérezte a lehetőséget, hogy ők is tudják ezt segíteni, támogatni. Az ország különböző részeiből. Mindig meghatódom, hogy mennyi jó szándékú ember van, csak lehetőséget kell felkínálni, hogy tényleg segíthessenek. Tehát ezek az élelmiszer utalványok, és hát jó példa erre, hogy ők tényleg mennyit tudnak ezzel segíteni.
Itt most a nyugdíjas élelmiszer utalványokra gondolsz, amelyet nemrég megkaptak a diasok, és ebből sokat a ti alapítványotoknak jutattak el.
Na de hát a rendszeres adományokra is gondolok, akik 6 év óta töretlenül támogatják az alapítványunkat a rendszeres adományaikkal. A mai lehetőségek, ugye ezek kapcsolatot biztosítják, ugye az interneten keresztül, tehát honlapunkon keresztül értesülhetnek minden programunkról.
A bölcsődén kívül, ami most már alakul, milyen távlatibb célok vannak?
Amikor elindultunk, Vecsei Miklós azt mondta, hogy ez a FETE program, ez a felzárkózó program, felzárkóztató program, ez egy 20 éves távlatban gondolkozik. Vagyis a bölcsőtől az első munkahelyig. És hát ugye így kap hangsúlyt, hogy a bölcsődei lehetőséget is, hát így először a családi bölcsődén keresztül tudjuk megvalósítani. A tanulás, és utána pedig a munkába állás, a munkahely fölkutatása, ez is a céljaink közé tartozik. De mindenképpen fontos az, amit nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ezek a cigány származású gyerekek, fiatalok érezzenek magukba önbizalmat, érezzenek magukba lehetőséget, hogy ők is a többiekhez hasonlóan, akik családot alapítva, otthon teremtve tudnak felelősen élni. Tehát ugye ez a 20 éves program, ez azt jelenti, hogy fogjuk a kezüket, és nem felejtjük el őket.
Tehát 20 év múlva, akkor ezek a mai gyerekek már nem lesznek gyerekek, hanem fiatal felnőttek lesznek, és ti még akkor is ott lesztek mögöttük.
Hát, tehát ez a kísérés a nevelésnek egy nagyon fontos része, és hát ezt próbáljuk komolyan venni.
Nagyon-nagyon köszönöm.
Nagyon köszönöm a beszélgetést. Szervusz.
Dr. Berr Miklóssal, a Római Katolikus Váci Egyházmegye nyugalmazott püspökével beszélgettem, az általa megteremtett szervezet a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány tiszteletbeli elnökeként kapott elismerésről.
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
2025. október 4-e van, és Túróczi Gergelyt köszöntöm, irodalomtörténészt. Szervusz!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Azért kértem ezt a beszélgetést, mert néhány napja tértél vissza Üzbegisztánból, nem először, arról a vidékről. A cél az volt, hogy három város meglátogass, ez egy társas utazás volt, de nem Üzbegisztánba érkeztél, hanem Kazasztánba.
Így van, hát Budapest... Ből Simkentbe van közvetlen járat, ez Kazasztán harmadik legnagyobb városa, Dél-Kazasztánban egy több mint egymilliós, hát ilyen ipari, kereskedelmi város, és onnét mentünk át kocsival Taskentbe, Üzbegisztán fővárosában.
És ott volt
annyi
kaland is.
Igen, mert tavaly még volt közvetlen járat Budapest-Taskent, most nincsen. Budapest-Simkent az is ilyen 5 vagy 6 óra. Tehát eléggé nagy repülő, nem volt tele repülő, nem kelt el minden jegy szerencsére, úgyhogy nem volt zsúfolt, tehát nem ültek mellettem, és se oda, se vissza, az is jó volt. És akkor megszálltunk szállodában, és akkor reggel elindultunk a kazak-üzbék határ felé, ott ki kell szállni, gyalog, lehetne kocsival menni, de akkor 5-6 órát kell várni, így meg hát olyan durván 20 perc alatt átverekedtük magunkat, néha majdnem szó szerint, tehát olyan volt, mint egy Kusturica film. Tehát seftesek, meleg volt, iszonyú meleg, mint itt. Sorbaállás, nyüglődés.
Pedig hát ez szeptember.
Szeptember, de ugyanúgy, hát jóval délebre vagyunk, meg pont ilyen sivatagosabb a rész.
Úgyhogy helyezzük is el Üzbegisztán. Tehát
északon Oroszország, alatta van Kazaksztán, a hatalmas ország, és alatta van Üzbegisztán. Tehát Üzbegisztán a volt Szovjetunió tagja, de nem határos Oroszország. Verekedtük magunkat a kazak-üzbék határon, ott a túloldalán vártak bennünket, beszálltunk a kocsiból, tehát határoz, tehát én bírom ezeket, de akikkel voltam, úri népek az ehhez nem szoktak, az ilyen balkáni tempó, tehát ott ilyen zsibvásár, árusok, élő állat most nem volt, de kérdeztem, hogy mit hoznak a seftesek, mondják, hogy egyik országban van autó összeszerelőipar, akkor viszik át az autóalkatrészt, a másikban van, nem tudom, sejemszövet, akkor azt viszik, csokoládé. Te volt valaki, mondta, hogy nem tudom, hogy szeretik, vagy olcsóbb a csoki, hát ezek, akik ott járnak.
Nekem is hoztál egy kazak csokit.
Így van, kazak csokit hoztam neked, de akik járnak ott a napi szinten tudják, hogy mivel érdemes foglalkozni. És...
Akkor most beszélgessünk Üzbegisztáról. Melyik ez a három város?
Megérkeztünk Üzbegisztán fővárosába, Taskentbe, ami szintén történelmi város, de nem olyan izgalmas, mert 66-ban volt egy borzasztó földrengés, ami nagyon sok mindent romba döntött, és egyébként is sokkal szebb helyek is vannak, de azért ott is eltöltöttünk egy pár napot. Azt tudni kell, hogy Taskentben van a világ legrégibb fönnmaradt Korán kézirata, talán a 7. századból, hát pontosabban a szentkönyvnek, az iszlám szentkönyvének egy harmada van meg, de az a legrégebbi. Nem ott keletkezett, de a nagy üzbég hadvezér hódító 15. században a Tamerlán, vagy Timurlenk, amikor megszállta, elfoglalta Bagdadot, elhozta. És azóta ott van, és most már pár éve épül egy hatalmas komplexum, ugyanis Üzbegisztán, illetve Taskent lesz az iszlám világ fővárosa.
De maga a ítélet elmondásod szerint egy lájtos.
Hát lájtos, ugye a szovjet évtizedek megtették a hatásukat, tehát névleg muzulmánok, de vannak is, akik gyakorolják a vallásukat, de azért ez a napi ötszöri imádság nem egy mindenkinek, és a hétköznapokban úgy nem érzékeled. Általában annyi van, hogy mondjuk a legtöbb étteremben alkoholt nem szolgálnak föl, vagy van egy külön szoba, ilyen alkoholos szoba, ahol egyszer valaki bement Tavaly utaztunk, és akkor alkoholmentes sört hoztak neki, és akkor azon csodálkozunk. Meg boltokba, ha ki van írva, hogy halál, ez ugye, mint a kóser a zsidóknál, tehát bizonyos rituális szabályoknak megfelelő ételek vannak, de egyébként hát szupermarketben, meg ilyen helyeken boltokban minden kapható. Sőt, a legtöbb áru ilyen világáru. Tehát a Pepsi meg a Coca-Cola ott ugyanúgy vetélkedik, meg ugyanazt megkapod, amit.
Milyen az infrastruktúra?
Infrastruktúra néhol meglepően jó, az utak már egész tűrhetők, mi vonattal mentünk.
De most Taskentben.
Most Taskent, igen. Tehát Taskent is környéke. Taskentből mentünk Szamarkandba vonattal, Afrosziobnak hívják express vonatot, baromi jó, 220 a végsebessége, de úgy megy, hogy nem veszed észre, amit a 20-szal elötyögne. Ilyen dizájnos, spanyol, kényelmes vonatok vannak, de ami az egésznek az alapja, az a pálya. Olyan vasutat építettük, hogy elbérezte sebességet. Tavaly még emlékszem, hogy állandóan ki volt írva, hogy mennyivel megy, és most meg nem. Rákérdeztem a vasút személyzetén, és azt mondta, hogy olyan gyorsan megy, hogy többeket megriasztott, hogy mi az, hogy 200-al száguldunk, ott riadoztak, ezért a vasúttársaság kikapcsolta a sebességjelzést, és akkor még Szamarkandból van Buharában egy vasút, a többi az nem olyan fejlett, de ez baromi gyors, hát mondom, 2 óra 20 perc, nem 500 km, mint egész Magyarországon átvágnánk 2 óra alatt.
Ahol laktatok, az egy jó hely volt.
Szállodákban laktunk, tehát nívós helyen laktunk, sok ilyen van. Én amikor korábban utaztam, ott azért volt kevésbé nívós. Ott nagyon sok, amit a Balaton a 80-as években, tehát szezonban minden ház az egy ilyen hostelnek kinevezik, és akkor ki lehet venni szobákat, tehát minden ugye bookingon, vagy mint a interneten
a keresztül
megy.
Ki megy oda nyaralni?
Hát egy jó kérdés, hogy a nyár mikor van, mert tulajdonképpen most jön majd az igazi szezon, amikor nincs olyan meleg. Amikor először voltam, akkor...
Ez tavaly volt?
Nem. Tavaly is voltam, de 2021-ben voltunk, akkor Buharában konkrétan 45 fok volt.
Szeptember?
Nem, az nyáron volt. Az állam fejleszti a turizmust, vannak beruházások.
És ők honnan jönnek?
Világ minden táján. Hát oroszok, ők ugye közel köztársaságból, igen, de külföld, rengeteg külföldi van, tehát gazdag nyugatiak, rengeteg nyugdíjas fehér, nyugati nyugdíjas nő általában ilyen rendezvényeken.
És kínai fotósok, japán fotósok?
Hát volt egy-két kínai-japán csoportot is látunk, de az még annyira nem.
Jó, akkor térünk vissza Üzbegisztára, Taskentnél tartunk, miket láttatok, mesélj itt az emberekről, ételekről, italokról, mondjuk mesélj az embereket.
Először a nyelv az ugye török, a nagy török nyelvcsalád tagja, ez 5-600 millió, tehát a törökök, azeriek, kazakok, kirgizek, türkmének, üzbégek, ezek úgy nagyjából értik egymást. Olyan, mint ahogy a románok értik az olaszt, vagy a franciát, többé kevésbé, van nem még közelebb is ezek a nyelvek. A nemzetiség, vannak a nagyon jellemző, ilyen nagyon vágott, nagyon vékony szemű üzbégek, tehát én ugye még a szovjet időkben is éltem kint a Szovjetunióban, de nem jártam Üzbegisztánba, de ott, ha az üzbék szóba került, akkor ez a sztereotípia, hogy ül a sarkain, teázik, az a kis hímzett vagy fekete tyübitjék a sapka van a fején, és nagyon vékony a szeme, és általában dinnyét termeszt, vagy valami. De egyiket részben ez igaz is, viszont mint kiderült, Üzbegisztánban 130 nemzetiség van, és némelyek nagyon eltérő. Tehát így az utcán mész, és látod, hogy eltérő. Tehát a tadzsik, a keletebbre eső területek, azok tadzsik hatások. A tadzsikok, azok ugye irániak, vagy Afganisztán, ez a perzsa kultúrkör és genetikailag is. Tehát konkrétan Szamarkand és Buhara város, azok volt tadzsik városok. Tehát azokat átcsatolták a Szovjetunió alatt.
Szamarkandban is voltál.
Ott is voltam, tehát az jó messze van a határtól, de hát a szovjet időkben sakkozgattak a földgömbben, vagy a földabroszon, és látni, hogy ez a perzsa hatás, tehát keolabb a bőrük, így más az arcuk, nem olyan húzott a szemük. Tehát
és milyen ezek az emberek?
Az emberek rólunk virít, hogy én vagyok a nyugati turista, mert még én a csórókban közé tartozom, mert ott tényleg...
Csórónak álcázod magad, de azért...
Nem, tehát ott vannak olyan szállodák, meg olyan frissen épült komplexumok, világ bármely táján megállja a helyét, tehát konkrétan, ahol laktunk, azt mondták, hogy ez 4-5 éve épült, 500 millió dollárba került ez egy konferenciaközpont, több szálloda, apartmanházak, ilyesmi. Tehát kinézve, mint a New Yorkot látnád. Sötétben megy, világosban kicsit más.
Beszéljünk akkor az ételekről, italokról.
Ételekről, hát ugye iszlám, tehát muzulmán ország, disznóhús nem esznek, ez engem különösebben nem ver földhöz, mert vegetáriánus vagyok, tehát marhát, csirkét, birkát esznek néha, üzbégek a fűri, utcákon is néha hallani egy pitypalattyot, tehát ilyen letakart kaliszkákba tartják a fűrjeket, tehát eszik is, meg a fűrtojás gyakran előfordul, és fontos különbség Kazaksztán képest. Az üzbégek letelepedettek, van építészet, épített örökség, a mezőgazdaság van, és ők nem nomádok, ezt elmondják, szemben a kirgizekkel, a kazahokkal, akik 100 éve még jurtában laktak, tehát nem nagyon volt épített szállás, és ott, amikor Kazasztánban voltunk, a étteremben beültünk, egy kis étterem, baromi jó volt minden kaja, de kérdezgettem a ételeket, és akkor mondta a pincér, hogy ezt inkább ne rendeljük, mert lóhús. Tehát ott simán étteremben többfajta lóhúst is ehetsz, lóhús konzerv is van, hát itt Magyarországon, ha egy átlag étteremben lóhúst kínálnál, szerintem akkor azért utána kérdeznének.
De hát lehet kapni.
Ez a lóhús evés, és a jurta, ez nomád. A hagyomány üzbégeknél ez másképp van, ott ugye a sejemút hálózat keresztezte egymást, tehát ott a kereskedelmi útvonalak miatt sokkal nagyobb volt az áru pénzmozgás, ott volt szándék is, meg lehetőség is, hogy építkezzenek. Úgyhogy Üzbegisztánban nagyon gazdag az épített törökség, kicsit behatároltabb, mint Európában, egy 3-4 fajta épület van mind. Többnyire vallás, ugye minaret, a magas torony, a medresze, ez a korán iskola, ahol tanultak, a mecset, mondjuk a muzulmán vagy iszlám templom, és van még a ilyen mauzóleum, tehát ilyen sír építmények, mint ilyen kisebb fajta mecsetek, az az elitnek. Volt a temetkezési hely, gyönyörű 15-16. századi több évszázados majolikák, amik úgy néznek ki, mintha tegnap jöttek volna ki a gyárból, ott mutatták, hogy amit kipótoltak, ami lepotyogott, az 21. századi, az mondjuk 5-10 éve készült. Ugye ez is van, tehát ott volt kultúra, kéz művesség az nagyon megy, évszázados hagyománya, egyik térségben fafaragás, másikban a fazekasság, most sejemszövés is van, kelmefestés, szóval mindenféle gyönyörű faragott dolgok vannak, ugye az iszlám tiltja az emberábrázolást, illetve ember és állat ábrázolás, ez azon vannak kibúvók, és vannak nagyon érdekes kivételek, ezek részint más zoroasztriánus hatás, de alapvetően tilos. Például volt, hogy állatokat látunk, madarakat ábrázoltak, nagyon szép míves rajzok, és akkor kérdeztük, ez hogy van, és a idegenvezető tavaly mondta, hogy nézzük meg jobban, és mindegyik állatnak nyakán volt egy vonal. Azt jelenti, hogy át van vágva a torka, tehát már nem él. Élőt nem szabad ábrázolni, de a nyaka vágott, döglött madarat, ezek szerint igen. Szóval ilyen kibúvók vannak, és ez a kisebb rész, a többség az ornamentika. Ugye kétfajta ornamentika van, mondjuk az indázó, a növényi, amiben sok a hajlott vonal, a másik pedig a geometrikus, tehát a derékszög. Egyes szögben van, és elképesztő gazdag formavilág. Nagyon jellemző a térségre faragott oszlopok, gyönyörű, 2-3 méterestől, akár mint a 8-10 méter. Kemény fából, szilfa, az egy nagyon kemény fa, terem a szilfa, és a másik nemes fa, amit nagyon kedvelnek, de az nem nagyon nő, az hozatni kell a diófa. És akkor ezt megfaragják, és valahogy lekezelik, valahol, és akkor az évszázadokig. Eláll van egy mecset, oda nem tudtunk bemenni, a Dzsuma mecset, ahol 213 faragott oszlop van.
Taskent?
Nem, ez Hívában van, ott a 1000 év oszlop művészet, ott úgy szedték össze a térségből az összes. A művészettörténet szempontból is.
Hiva az, hogy viszonyul Taskenthez?
Taskent az ország keleti részén van, az egy termékenyebb vidék, már sivatagon túl vagyunk, és onnit még keletemre van a Fergana folyó völgye, az éléskamra. Híva az az ország túlfelén, délnyugaton van, oda mi repülővel mentünk, egy napra mentünk hajnalban. Repülőre szálltunk, és éjfél után szálltunk vissza repülőre, de megérte, az a sivatagban van. Tehát ott, ahogy nyugat felé megy az ember, ugye két sivatag találkozása van Üzbegisztánban, az egyik ugye északon a Kizilkum, a vörös homok, és délnyugatra a Karakum, a fekete homok, és ott mindegyik város vagy település, ami volt, az oázis. Tehát ahol van víz, ott van élet, úgyhogy ezek mind évezredes városok. Hiva egy kisváros, százezres város, és megmaradt a világ csodája, tényleg gyönyörű helye, Icsánkalának hívják, egy belső vár, azt jelenti belső vár, kisebb, mint a magyar, ugye budapesti várhegy, egy negyed négyzetkilométer körülbelül, egy ilyen agyag, vályog erőd, most már ki van pótolva minden, de hogy valami 17. századi látképet mutat, és hát rengeteg a turista. Most, ahogy voltunk, nem volt olyan sok, egyébként lehetett volna sokkal több is, tehát ehhez mérten azért vannak ugye turista produkciók és egyebek, de úgy a történelem lehellet ez megcsap. És
beszéljünk még arról, hogy a szovjet időszakban egészen biztos sok Zsiguli és Moszkvics volt, de most már szó nincsen. Baloldali vagy jobboldali közlekedés van?
Normál európai közlekedés van, de nagyon sok importautó van. Amikor először voltam, akkor még több volt a lepukkant kocsi, most már mondjuk használt, tehát nem a lestrapált, hanem a használt nyugati autók vannak, tehát konkrétan mi Kazasztánban egy jogkormányos Toyotával mentünk, ami ugye előzésnél nem a legelőnyösebb, tehát előfordulnak ilyenek, de Üzbegisztánban saját autógyártás idézőjelben van. Minden második autó fehér böhöm nagy Chrysler. Tehát ez az egyik jellemző.
Kell is ez a...
Hát ott szerelik össze, a másik van a Damas, azok ilyen kis 6-8 személyes ilyen minibuszok, ilyen kis mikro-mikro buszok, és nagyon jellemző, hogy ezek a Chryslerek nagyon nagy autók, tehát a BMW akkora, de kicsi a csomagtartója, mert általában átszereli gáz meghajtásúra. Tehát kinyitod, és akkor alig fér be a csomagról, ott van 2-3 gázpalack így egymásra. Rakva sokkal olcsóbb a gáz, mint a benzin. Üzbegisztánban van valamennyi ásványi kincs, tehát van valamennyi kitermelés, de azt hiszem ott a legdrágább Közép-Ázsiában a benzin. Kazasztánban minden van. Ez egy nagyon gazdag ország, csak nagyon nagy Üzbegisztán, viszonylag kicsi, nagyon sokan vannak, tehát 2-3-szor akkora, mint Magyarországon, vannak majdnem 40 millióan, tehát nagyon nagy családok vannak, mondjuk 6-8 gyerek simán belefér, ezt az állam támogatja. Hát én főleg a turistás helyeket láttam, tehát a nagyvárosokat, illetve Hiva, de az UNESCO első volt, amelyik megkapta a térségben a Hiva UNESCO világörökség részét méltán, de ott azért, amikor kimentünk és a környező utcákba mászkáltunk, ott azért ott van a nyomor, de ezt kell mondom tényleg, hogy nyomor, szovjet hagyaték, tehát elhanyagolt házak, rissz-rossz így úgy élnek, hát érdekes világ, de van potenciál. Az országban egy autoriter ország, hogy úgy mondjam, tehát erőskezű vezetővel, ott egyébként ennek hagyománya is van, meg más nem is nagyon lehet elképzelni, de úgy rendben van, tehát nem egy durva diktatúra, szóval azért ez nem. Észak-Korea, ha az ember betart bizonyos szabályokat, mondjuk nem akar nagyon nyugati politikát, vagy ilyen eszméket terjeszteni, mert az életmóddal nincs gond, hát ott is mindenki. Jó kocsik, jó lakás, tehát mobiltelefon, internet, ilyesmi szabadon. Ha ezt betartod, akkor úgy nagyjából békén hagynak, kérdezik, hogy ők szoktak-e utazni, és akkor mondják, hát, hogy így a környező országokban, tehát hogy Európába elmehetnének tulajdonképpen le. Például Magyarország és Üzbegisztán közt nem kell vízum, tehát szabadon mész a útleveleddel, vagy a személyigazolványoddal. De ott valahogy ez nincs benne, de volt olyan, aki járt nyugaton, tehát munka lehetőség van, szerencsés a földrajzi fekvés, ugye turizmus, sok ember jön, nagyon szép pályaudvarok vannak, repterekkel sincs. Mondom, a gyalogos határátkelés az kicsit emberpróbáló, én ezt is bírom fizikailag, de az úri butasok azért ezen egy kicsit fennakadtak. És hát az iszlám ugye hétköznapokban nem nagyon. Tehát vannak mecsetek, van ítélet, de mondjuk ilyen lefátyolozott nők, meg erkölcscsőszök, mint Iránban, ahol tényleg megbeszőznek az utcán, ha kivillan a bokád, ha nő vagy, és ott baj lesz, szóval ilyesmi nincsen.
Köszönöm a beszélgetést Turóci Gergely irodalomtörténésznek.
Szállam alájukon!
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis,
en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il y a pas partout Paris. Là l'ennui à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour font des tours à Paris.
Így mondta a 20. század derekán a sárm és a könnyed elegancia megtestesítője volt. 1921. október 13-án született olasz családjába, harmadik